A Színhely Makkos Mária, a plébánosi lak, ott is a konyha, ami egyébként elég tágas, és ráadásul három hűtőszekrény is van, az atya bizonyára bespájzolhat, ha éppen úgy alakul. A Kvaderka műsorának vendége Lupusz atya, vagyis Farkas István, piarista szerzetes. Kezdjük az első dologgal. Azt mondta, hát most itt bajban vagyok, hogy tegeződjünk.
Kérném szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy mondjam. Úgy gondolom, hogy a téma őszintességet kíván, és hogy könnyebben beszélek tegeződve, mint magázódva.
Na most csak azért mondtam ezt, mert én egyébként a magázódásnak egyáltalán nem vagyok ellene, és most ezzel nem azt akarom mondani, hogy itt ebben a beszélgetésben magázódjunk, hanem azt akarom ezzel mondani, hogy mióta egy svéd áruház elkezdett tegeződni a vásárlókkal Magyarországon néhány évtizeddel ezelőtt, azóta elterjedt a tegeződés, a magázódás pedig eltűnt. Amire én azt mondom, hogy ezzel szegényebb lett a nyelv. Az eltűnt, az kicsit túlzás, de visszaszorult.
Ezzel teljesen egyetértek. Tehát én okosnak tartom azt a fegyelmet, hogy iskolában aszimmetrikus a kapcsolat, tehát a tanárok tegezhetik, magázhatják a diákokat, viszont a diákok csak magázhatnak, magázhatják a tanárokat. Ez, hogy mondjam, tekintély nélkül nem lehet tanítani.
Hozzáteszem, amikor én gimnáziumban tanítottam, magáztam a diákokat. Sokkal jobban lehet időnként megmondani a diákoknak magázódva, mint hogyha én ilyen csendőrpertú keretében letegezném őket.
Teljesen egyetértek, hogy egyik oldal az választható, ahogy a nyakkendődnek jobban illett, a másik pedig én örülök, hogy kötött. Tehát, hogy a tekintély, Newman bíboros mondja, hogy ahol nincs tekintély és engedelmesség, ott nincs természet fölötti. Tehát szükségszerűen van egy többlet tapasztalata a tanárnak, hogy ő hogyan szólítja meg a diákot. A tisztelet épp úgy benne van akkor is, ha a diákot tegezem, és nyilván a ragozás alapján még nagyobb a tisztelet kifejeződése, ha magázom. Így látom ezt a kérdést.
Ebből persze kiderült, hogy ön tanított sokat életében, de kezdjük az elejéről. Miért lett pap? Sűsápon született, miért lett pap?
Gyönyörű és igaz történet. Amit most elmesélek röviden, édesanyám a papszentelésemet követő reggel mondta el. Elsőszülött gyermek vagyok, és elmesélte, hogy amikor az életem megfogant, nagyon mélyen Mária tisztelő édesanyáról van szó, megbeszélte Szűz Máriával, hogy te is édesanya vagy. Nekem is most egy élet fogant bennem. Beszéld meg a fiaddal. Ha a fiadnak kedve szottyan, én fölajánlom, hogy az én fiam, amennyiben fiút fogantam, szolgálja a Jézust. És az alkú tökéletes lett. Tehát én édesanyámnak köszönöm az életemet is, és a hivatásomat is. És ő nem akart befolyásolni. Tehát amikor 7-es, 8-os koromban úgy kezdtem pedzegetni, hogy talán elmennék papnak, látom a pókerarcát, te tudod, fiam. Tehát egy gyönyörű dolog, amikor a vektorok...
A telefon. Egy pillanatra megszakítjuk, de kedves hallgatók, ne csüggedjenek, folytatjuk. Pillanatra kikapcsoltam a felvevőt. Lupusz atya azt mondta közben, hogy ezt a telefont ki kéne dobni. Na de térjünk vissza az édesanyjához.
Szívből mondtam, igen. Tehát a szülőknek a hatalma közbenjáró imádságként. Ilyen óriási.
Na de a 7.-8. ott tartottunk, kezdte pedzegetni. Édesanyja pókerarccal azt mondta, hogy te tudod, fiam, és akkor hogyan tovább?
Csodálatosak voltak a keskeméti piarista tanáraim. Jelen is tanárul többek között, Lukás tanárról, és sorolhatnám a teljes névsort, hogy annak van értelme, hogy az ember egy dologra teszi rá az életét. Kollégista voltam, tehát ha honvágyam támadt, éjjel 2-kor fölkeltem, valamelyik őjükhöz átmentem, egy teát főzött, és nem kisebbítem, apai szeretettel szerettek minket ott a piarista atyák. Az a 4 évem egész életemet meghatározta, hogy a papságon bévül is a paptanári piarista hivatást választottam, teljesen szabadon, de egy erős hátszéllel édesanyám révén.
Ez mondjuk a 1960-as évek vége felé, közepe vége felé lehetett ez az iskolai időszak?
1963-67.
Azt mondja, hogy apai szeretettel szerették. De mielőtt elkezdtünk beszélgetni, még a telefonban azt is mondta, hogy nincsenek tabu témák.
Nincsenek.
Na de akkor hogyan jön össze az, hogy pap lesz, szereti a gyerekeket, de nincs saját gyereke? Gondolom a papságban ez az egyik legnehezebb.
Nem. Egy olyan nevet kérek, aki a saját magáltal nemzett gyermekét jobban szerette volna, mint ahogy Szent József szerette a Jézust. Ilyen név nincs. Gyönyörű a nemzés, élet továbbadása, kétségtelenül. De az apai kapcsolat, ahogy Szűz Mária úgy nevezi, nyilván tudjuk a Jézus eredetét, az nem kérdés, amikor elvész ugye a 12 éves Jézus, atyád és én aggódva kerestünk.
Hát, ami azt illeti, Szent József helyzete sem lehetett könnyű abban az időben. Egy olyan társadalomban, ahol azért egy ilyen esemény nem volt mindennapos.
Az Isten egy gyermeket kétféleképpen bízhat valakire. Azt, hogy az illető nemzi azt a gyermeket, csodálatos dolog. Tehát világos, hogy Istentől a férfinek, nőnek alkotta, és így tovább. Vagy pedig úgy bízta rám a 8000 diákomat. 8000. Abból 6 osztálynak lettem, tehát 240 gyerek, az osztályfőnöke, hogy nem tőlem erednek, de a szeretetem az kizárólag az övék volt, és most is az övék.
Vér a véremből, így szól a mondás.
És van, aki eldobja a gyermekét, valaki leszorítkozik arra, hogy gyerektartást fizetés, amen. Nem a gonosz példákat sorolom. Papként, plébánusként sokszor megértem, mikor valaki misét szolgáltat, és olyan fájdalommal mondja, hogy a nevelő apámért mondatom. És akkor egy könny is kicsördül a szememből, hogy aki fölnevelte. Tehát, hogy gyönyörű a biológiai eredet. De mondjuk gondoljunk Jézus és Mária kapcsolatára. Amikor előkerül, hogy Mária keresi a gyermekét rokonsággal együtt, Máténál, Lukásnál is van ilyen párhuzamos történet, és akkor Jézus egy teremben tanít, ki az én anyám, kik az én testvéreim. Hát nyilván biológiailag a Mária, nem kérdés, és nem a neveletlen kölök a Jézus, már bocsánatot kérek, körbe tekint, aki mennyei atyám akaratát teljesíti. És egy új mércét állít föl, hogy most mérettessék meg Mária azon, hogy van-e egyáltalán Jézus leszámítva, aki a mennyei akaratát, mennyei atya akaratát annyira keresné, mint a Szűz Mária. Tehát a biológiai anyasága Máriának Jézus felé tündéri, nem lenne megváltás, vagy akár más úton, módon esetleg nyilván Isten megoldhatta volna még. Nem ezt tagadom. Viszont ez, amiről előbb már szóltam nagyon tudatosan, hogy Szent Józsefre Isten bízta Máriát és Máriának a gyermekét. És valami hasonlót élek meg, és ez nem blöff. Egyáltalán nem blöff.
És ez oda-vissza kapcsolat? Tehát ezek a diákok, ezek időnként eljönnek már felnőtten, esetleg nagypapaként, hogy Lopusz atya, hogy vagy?
Teljesedik Jézus szava. Ha valaki bármiről lemond, 100 annyit kap. 100 annyit kap. Az érettségi találkozók igazolják, most nyilván földi szinten, tehát nekem mondjuk az első osztályomban több mint 100 unokám van. És a 45 éves érettségi találkozón közeledik, és hogy mondjam, ez csodálatos a kapcsolatunk, és semmit nem teszek hozzá a valósághoz. Tehát ez kölcsönös, nem is lehet más, mint kölcsönös természetesen.
Picit kanyarodjunk vissza az elejére, hogy 7.-8. az édesanyja azt mondta, hogy válasz, fiam, vagy valami hasonlót. Igen. Na de egy 7.-8. gyerek aztán felnő, kamasz lesz, jönnek a kísértések, jönnek a lányok. Nem volt szerelmes?
A szerelem csodálatos dolog, és sokan sajnos ezt a szót teljesen másként értik. Tehát testi kapcsolatom soha senkivel nem volt. Most nem az, mintha itt menekülnöm kéne, vagy valami hamisat mondani.
Pedig ezt akartam kérdezni, mondta, hogy nincsenek tabuk.
Nincsenek tabuk, de hogy mondjam, tehát én a szentségi házasságon kívüli szexuális kapcsolatról az a véleményem, hogy először is lopás. Újra mondom, megkíván a férfi egy lányt, vagy egy fiú egy lányt, az a lány teste nem az övé, hanem az istené. És majd egy lányt neki fog ajándékozni feleség címen, bocsánat, szőröstül, bőröstül. Másrészt pedig a szentségi házasságon kívüli szexuális kapcsolat hazugság. Tiéd vagyok örökre. Zárójel, 7,5 perc, 18 perc. Szadista voltam, azt tudom, de így van. Hát van egy értékrend, hogy nekem csak használati jogom van. Neked is, bárkinek, csak használati jog. A tulajdonjog az istené. Mindig is ilyen őszinte voltam. A gyök 2/7, az nem gyök 2/3.
De akkor az imintiek fényében például az elvált emberekről mit gondol?
Nagyon köszönöm, legfontosabb kérdés ez. Az elvált embereket nem bünteti az egyház. Súlyos tévedés, hogy büntetné. Tehát egy adott pokolból szükségszerű kilépni. Ha pokollá válik egy szentségi házasság, sajnos van ilyen. A hűségét, mondjuk hát mivel férfi vagyok, elvált férről beszélek, hát a nemeket tartom így párhuzamosan. Azt a hűség esküt, amit letett valamikor Isten szín előtt arra az X-hölgyre, már bocsánat, így mondjam, úgy tartja, hogy többé szexuális kapcsolata más hölgyel nem lehet. Nyilván férfival még kevésbé persze. Tehát, hogy mondjam, és ha tud így élni, gyónhat, áldozhat. Tehát nem az a bűn, hogy szétköltöztek, hanem, ha előbb már mondtam, szentségi házasságon kívül együtt él egy hölgyel. Na aki de nem a felesége.
Na de azért ez elég sűrűn előfordul. Akkor ezekkel az emberekkel mi lesz?
A statisztika a törvényt nem módosítja. Az erkölcs az erkölcs, a hiba az hiba, a bűn az bűn. Én senkit nem ítélek el. De újra mondom, gyök 2/7, az nem gyök 2/3. Ez lehet refrény is.
Erre azt mondaná a mai világ, hogy Lupusz atya igen szigorú.
Lupusz atya normális. Bocsánat a szóért.
Már a normális szó sem normális a mai világban.
Elnézést, hát tényleg nincs tabu téma. De tudok függetlenül, objektíven mondani véleményt, nem az emberekről, hanem az erkölcsről. Mert Szent Ágoston szerint a rosszat gyűlölni kell, a rosszat, nem a rossz embert, és meg kell tőle óvni a fiatalokat. Diákjaim köréből nem adom ki őket, van, aki 10-15-20 év után, már érettségét követően jött hozzám és verte a térdét, hogy miért nem hittem neked, belementem minden marhaságba, miért nem hittem neked? Hát mondom, hogy hülye voltál.
Erre megnyugodott.
Igen. Nagyon később rendeződött az élete, hogy mi ment köröztül, arról nem ejthetek szót. Nem gyónást beszéltem ki.
Kedves hallgatóink, Önök a Kvaterka műsorát hallják. Műsorunk vendége Farkas István, vagyis Lupusz atya. Itt ülünk Makkos Márián, én Sályi András vagyok. Mindazok fényében, amit idáig elmondott, az életében, és látva azt a derült az arcán, ami egyébként ott ül, a hallgatók nem látják, de én látom. Mi volt a legnehezebb, hogy nagyon nehéz az életében? Mikor érezte úgy, hogy kész, vége, itt vagyok a feneketlen mélység alján, az örvényben, és nincs kiút? Tudom, azt fogja mondani, hogy soha.
Nem, hazudni nem szoktam. Hazudni nem szoktam. Nincsenek tabuk.
Most azon gondolkozik, hogy mit mondjon, mennyire legyen őszinte, teljesen, vagy mennyire...
Teljesen őszinte legyek, csak megkerestem a maximum elemet. Mindig is szókimondó voltam.
Ez nagy baj egyébként a mai világban.
Igen, itt akartam, pontosan itt akartam folytatni, és számtalanszor betörték a fejemet. Tehát soha nem mondtam két embernek két különbözőt. És van egy olyan ember formájú valaki, a legszörnyűbbet mondom el, akinek ezer állarca van, és ezeket cserélgeti ezred másodpercenként. És az ilyenekkel való háborúimból mindig vesztesen kerültem ki, mert nekem egy arcom van, és az marad meg mindörökre. Ugye érthető, hogy itt a karrieristákról beszéltem. Ígérgettek, dobtak, érvényesültek, mert jókor jó helyen voltak. Tehát, hogy mondjam, szóval az, hogy a talentumaimat nem tudtam kibontakoztatni, most nem a csőd szélén vagyok, mert nem a szakmai tudás számított, hanem a könyöklés, a haveri kapcsolat, stb. Semmi sértődöttség és csalódás nincs bennem.
Na de ez elég általános, amit mondott.
Természetes. Tehát... természetes. A lényeget mondom, eltelt néhány év, és helyére került minden. Tehát amikor lenyomtak a pálya szélére, az Úristennek a legnagyobb hálát azokért az évekért adok, mert voltak pihentető éveim, és csak az Istennel tudtam foglalkozni, erőt gyűjtöttem, aztán megint nekifutottam. Nyilván a téma nem titkos, én 1990 óta vagyok közoktatáspolitikus. És például 2,5 évig Megyesi Gyurcsány kormány alatt az egyháziskolák érdekvédelmét vezettem az Oktatási Minisztériumban. Megkaptam a rágalmat, hogy lepaktáltál MSZP-SZDSZ-szel. Újra mondom, érdekvédelem. Nem baj, jó hangzik. Na most ezeket azért nem volt könnyű kiheverni, de most már semmi sértődöttség, vagy harag, vagy fájdalom nincs bennem, tényleg nincs. Tehát ember küzd valamiért, és akkor hátba támadják, megrágalmazzák, lenyomják. Most nem, újra mondom, nem a gyönyörű pályám volt. Tehát, hogy mondjam, gyönyörű pályám volt, leginkább, ahogy mondtam, a volt diákjaimnak örülök, végtelen sok állami kitüntetést kaptam, egyházi kitüntetést kaptam, tehát nem a megnyomorítottak között érzem magam, de mikor rákérdeztél, hogy a legnehezebb, amikor letörték a szárnyaimat. Akkor úgy éltem meg, de mondom, néhány év után mindig rájöttem, hogy az a néhány pihentető év kellett, hogy újabb futamra induljak, igen.
És ebben a szituációban úgy csinált, mint a tanítványai, akik eljöttek önhöz, és akkor ön is elment az egykori tanáraihoz, ott a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban, Jelenics Istvánhoz, meg másokhoz. Azért mondom az ő nevét, mert őt ismertem személyesen.
Hozzá 64 év barátság köt, most már mindörökre. 63-ban ott volt kollégium igazgató, hittanárom volt, lelki atyám, és ugye 61 év közös kapcsolatunk van, és hála Istennek, hogy álltak mellettem, vagy tölgyfák mellett állhattam, és ugye a biztonságom megvolt.
És a szobája ott Kecskeméten is olyan volt, hogy halomban álltak a könyvek, és nagy rendetlenség volt?
Végtelen szeretettel mondom, a helyzet egyre inkább fokozódott. Végtelen szeretettel mondom. Tehát az évek során nyilván olyan csodálatos életműve van, hogy ez a ilyen szinte ilyen alagutakban kellett, vagy nem tudom, hogy közlekedni a szobájában, de így volt ő. Tehát ezt nagy szeretettel, hát ahogy mondtad is.
Az életút. Matematika-fizika szakos tanár lett, aztán lett technika szak is, de miért pont matematika-fizika? Azért, mert csak egy arca van, és a gyök 2, az nem tudom mennyi, az előbb mondta, nem gyök 2, hanem gyök 3, azért lett matematika-fizika szakos?
Ez a legszebb tantárgya hittant követően. Gyakran eszembe jut, és a sovinizmusomat megvallom, szavatok legyen igen, igen, nem, nem. Nincs mellébeszélés.
A mai világban minden, ami fehér, az kicsit vajszínű, ami fekete, az olyan szürkés. Nincs olyan, hogy fekete meg fehér. A mai világ az ezeket nem ismeri. Nincs igen, meg nem. Kimagyarázzuk.
Mivel nincsenek tabuk, ettől rohad a világ. Kifejteném röviden ezt a híres hírhet társadalmi konszenzust. Van egy gyönyörű bemutató példám. 1945. május 9-e. Hitler már öngyilkos lett. De az altábor nagyjai azt az őrületet folytatják, amit Hitler elkezdett. Parancsba adják az SS szörnyeknek, hogy aki nem védi fegyverrel Berlint, az hátulról főbe kell lőni. Több mint 100 000 német áldozata van ennek az őrületnek. Jelképesen mondom a továbbit, de így nagyobb az értéke a gondolatomnak. 45. május 9-e déli harangszó, Berlin megadja magát a szörnyetegek parancsára. Akkor meg azokat lövik főbe, akik nem dobták el a fegyvert, mert nem engedelmeskedtek. Ilyen volt a kommunizmus. Bármiért akasztható vagy. Bármiért. Bármikor. Régen azt mondták, hogy konszenzus, de rájöttek, hogy nem konszenzus, egy kis csőcselék bandának az ötlete, bocsánat, minősítettem, de jogosan, társadalmi konstrukció. Tehát kitalálnak néhányan néhány őrültséget, és attól kezdve helyébe lép mindennek, értéknek, erkösnek, jellemnek, hűségnek a társadalmi konstrukció. Minden megszűnt. Az ember lét ezáltal megszűnik, ha ez válna egyeduralkodóvá. Az emberi lét megszűnne. Ki lennénk szolgáltatva a teljes önkénynek, a 100%-os önkénynek.
Nagyon komoly dolgokról beszélgetünk, úgyhogy egy kicsit fordítok a beszélgetésen, hogy a hallgatók érezzék, hogy itt történnek dolgok.
Mint egy matekorra a lupus óráján.
Még a matematikára visszatérek, hogy hiú ember?
Nem, abszolút nem.
Frizurájára néztem, azért gondoltam.
Gyűrött, nem fésülködtem ma reggel, elnézést.
Lehet tabuk nélkül?
Tabuk
mondhatom?
Nélkül, teljesen.
Mintha úgy fésülné a haját, hogy ott is legyen, ahol egyébként nincs.
Na, köszönöm szépen. Na, akkor átérek a hajkopásomra, jó? A kopaszodásomra.
Na, de most nem akartam megbántani.
Nem,
úgy látom a szemén, hogy nem esett jól.
De jól esett, tudnélik a kopaszodásnak az oka. Most abszolút nem sértő a mondat. Az, hogy nagyon nehéz tisztességes politikusnak maradni. Lehet, de kutya nehéz. És elmondom azt a legnagyobb kísértést, ami időnként nekem is okozott álmatlan éjszakát, nagyon ritkán, hogy van olyan fogalom, hogy érdek, és van olyan fogalom, hogy igazság. És ahogy mondtam, Oktatási Minisztérium 2002-től 2004-ig egyháziskolák érdekvédelme. Érdekvédelmet vezettem, és 2,5 év alatt ugyanazt a juttatást az államtól megkapták az egyházi iskolák, mint az összes többi iskola. Érdek. Gyónok. Tudtam volna többet kiharcolni, csak hazugság árán. És nem tettem.
Ez nagy dilemma.
Ha az ember rálép az érdek vonalára, és szembeköpi az igazságot, akkor többé nem mondja magát Krisztusinak.
Na most erre mondok egy egészen más történetet. Gyökösi Endre, református lelkész, aki egyébként pszichológus. Azt mondta nekem, hogy a karácsonyfát mindig a fiaimmal együtt vettem meg. Ők látták, hogy hogy választom ki, hazavittük, feldíszítettük. És én akkor rákérdeztem, de hát a karácsonyfát a Jézuska hozza, és erre ő azt mondta, hogy nem, mert aki egyszer hazudik, az bármikor hazudhat. És én fenntartom azóta is, ennek ellenére, hogy a karácsonyfát a Jézuska hozza.
Két modellről van szó. Matematikában is vannak modellek, most nem akarok belemenni a bolyai meg a másik geometriába, Euklidész félébe. Az én gyermekmúltam. Amikor kiderült, hogy mégsem az angyalok hozzák, voltam olyan nagykorú már, hogy igenis a Jézuskától kaptam 2-3 éves koromban is, mert a szüleimet a Jézuskától kaptam. És már is nem a hazugság, hogy szüleim becsaptak, tehát egy mítoszból át lehet lépni oda. Bandi bácsi atyai barátom volt, mikor utoljára láttuk egymást, áldását kértem, és ez most is rajtam van a beszélgetésünk alatt.
De akkor ebben a konkrét ügyben, karácsonyügyben, akkor igen, a szülő mondhatja azt a kisgyerekének, hogy a karácsonyfát a Jézuska hozza, és akkor ez nem hazugság?
Nem megyek szembe a mesteremmel, de amikor azt mondja valaki a szerelmesének, hogy galambom, akkor nem fog kölest adni neki. Hát vannak szimbólumok, jelképek, enélkül semmit nem ír az életünk. Tehát van a matematika világa, gyök 2/3, ezt már sokszor elmondtam. Tehát, hogy mondjam, szóval az igazság és a hazugság, az, ugye Jézust ismerjük, hogy én azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról, és akkor az igazságból való hallgat a szavamra. Tehát egy mese. Ugye, ha ott van engem is érint sajnos a Piroska és a Farkas meséje, nem a legjobb oldalamról érint. Tehát a...
De miért?
Mert farkasnak hívnak.
Ja, bocsánat, jó, oké. Hát ez piroska, igen, feketében van, igen.
Igen, sőt, fekete farkas, igen, tehát neked is stimmel. És hogy mondjam, természetesen, hogyha engem érdekel a farkasnak, átlagos farkasnak a gyomor ümérete, megnézek egy biológia könyvet. És nem mondom, hogy hogy fér oda el a piroska meg a nagymama is. Ez stupiditás. Tehát a jelképek, képek világa az A oldal, és a B oldal pedig az a szent igazság, amiről szóltam, és kiegészítik egymást. Tehát a mítoszok, mesék, álmok. Álmok nélkül sem szabad élni. Tehát így kerek az élet, de az igazság frontján a hazugság, Pilinszky írja, aki hazudik, elveszíti a vallomás lehetőségét. És nem tud megtisztulni. Mert ő se hiszi el azt, a másik pedig ott van, mindig szoktam kuncogni a sánta kutya effektuson, akár politikusokon is, hogy ma ezt mondta, holnap mást mond, és akkor lehúzom a redőnyt, hogy ennek nem hiszek. A össze-vissza hazudozik, rágalmaz, köpköd, a tényeket kiforgatja, vagy nem is szükségesek tények, hanem mondja a maga szövegét. Tehát rögzítenem kell, a hazugság atya a sátán. Tehát átigazol az igazság, az én vagyok az út, igazság, élet. A hazug ember átigazol a másik táborba, akármilyen jelvény van rajta.
Nagyon komoly témákról beszélgetünk, bár onnan indultunk, hogy hiú embere, de egyszer csak megint mindig visszatérünk a komoly ügyekre. Sok helyütt volt, tanított. Hát nyilván pap lett, elvégezte az egyetemet, tanított, volt iskolaigazgató, sok helyen járt, Kecskemétől kezdve Mosonmagyaróvárig. Melyik volt a legjobb, a legszebb? Most azt fogja mondani, hogy mindegyiket nagyon élveztem, stb. Tehát nem fog, biztos vagyok benne, hogy nem fogja azt mondani, hogy az volt ott az a kis hely, az volt a legjobb.
Nem sértve a többi települést.
Akkor mégis van.
Persze, hogy van. Életemet 100%-osan determinálta. Nyilván családomról már szóltam, és így tovább. Az a 4 év, amikor diák voltam Kecskeméten. Tehát ha a mineműségemet már föl is soroltad, én azt mondom, hogy én vagyok az a lúpusz, aki 1963 és 67 között Kecskeméten piarista diák voltam, és ez a normám. És mindent ehhez viszonyítok. És ehhez viszonyítom a budapesti piarista gimnáziumban eltöltött 12 évemet, hogy tudtam-e azt nyújtani, világos, hogy nem, amit én kaptam ott a tanáraimtól.
Miért világos, hogy nem? Hát, ha ez a szokásos kötelező szerénység?
Nem vagyok hülye. Elnézést, ez a tapasztalatom. Tehát elmondom őszintén, hogy tanyasi gyerek vagyok. Tanyasi. Iskoláimat úgy kezdtem, hogy összevont iskola, egy légtérben egyszerre 4 osztály volt jelen, sűsább, tápjósúly.
Mindenki azt mondja, aki ilyen iskolába járt, több ilyen emberrel beszéltem, hogy az nagyon jó volt, és egyáltalán nem biztos, hogy rosszabb, mint hogyha külön osztályok lettek volna.
1000-szer jobb volt. Elmondom, hogy miért. Bármikor ki tudom kapcsolni a külső világot. Ha nekem éppen számtan példákat kellett megoldanom második elemistaként, és hangos, nem tudom, verselemzés volt, becsuktam a 2 fülemet, és oldottam a matek példákat. Nem viccelődök. És olyan nagyszerű ez, mikor habragy szöveg van valahol, becsukom a 2 fülemet, olyan kondicionálás, hogy a békességem megőrzéséhez ez nagyon sokszor kellett kikapcsolni a külvilágot.
Ez a minisztériumban biztosan jól jött.
Mindenütt, akárhol, hogyha szitok szöveg hangzott el, vagy habragy szöveg, közéletben, bárhol, tehát ez az összevont iskola, és előttem a világ Kecskeméten nyílt ki.
Arra gondolok, hogy fiatal korát a Kádár korszakban töltötte. Amikor azt mondja, hogy igen, nem, stb. Ilyen elvágólagosan, abban a világban nem biztos, hogy könnyű volt.
Könnyebb volt, mint most.
Lehetett tudni, hogy mi a jó, mi a rossz?
Hajszál pontosan. Az egyetemen, mint kispap, 71-től 76-ig voltam egyetemista, egyetlen példát mondok. egy világhírű professzor fölírja a táblára a ki betűt, ezt a görög betűt, egy mágneses állandó, körbenéz, nem ismerik. Ez a Krisztus monogram első betűje. Voltak hitvallók, és voltak, nem tudom, ügynökök. Nem köpök rájuk, de minden tiszta volt. Minket az értelmiség az egyetemen megbecsült, mint üldözött réteget.
Akkor most fordítok a dolgon. 90 után nehezebb lehetett a helyzete, amikor a dolgok nem voltak ennyire világosak. 1990.
Sokkal nehezebb lett. Sokkal nehezebb lett. A liberalizmusnál rosszabb nincs. A liberalizmusnak a legszörnyűbb példája az, amit már elmondtam az előbb, ezer állarc váltogatása ezred másodpercenként. Ennél szörnyűbb ember nincs.
Az én a legfontosabb. Persze a költő nem úgy gondolja, ahogyan én most, én vagyok magamnak, s néked én te vagyok. De ma az én a minden. Ezt én jól gondolom, vagy ez túlzás?
Én most egy rövid, teljes diszkusziót végzek 3 perc alatt. Aki az ént tartja mindennél fontosabbnak, az árt legtöbbet az énnek. Aki a közösséget tartja legfontosabbnak, mindenek fölöttinek, az árt legtöbbet a közösségnek. Bizonyítás 2. Hogyan születhet meg egy csupa nagybetűs, Istentől megálmodott személy, vagyis egy én? A közösség kebelén. És ha köpök a közösségre, nem lesznek önálló, szabad egyéniségek. A másiknál most nem mondom el, tessék, feladom házi feladatként a bizonyítást. És itt van a keresztény personalizmus, hogy a kettő egyformán fontos. Tehát mondjuk a kommunizmus, anyám megölhető, ha pártellenség, ez teljesen világos volt, akkor ez a szöveg következett logikusan.
Voltak is történet egyébként, igen, szüleiket följelentő pionírokról.
Előléptek nyilván komszomolistává rögtön, teljesen jogosan érthető. Tehát, hogy, és azt mondja a keresztény personalizmus, amit már burkoltan itt van a teljes diszkusziónak a vége, hogy pontosan ugyanannyira fontos az én és a közösség. És a liberalizmusnál az énnek a mindenek fölötté való emelése, erről már elmondtam, öntörvényűség, és belép a Berlin 1945. május 9. Tehát, hogy olyan lápos vidék, hogy a pusztulás szükségszerű.
Kedves hallgatóink, Önök a Kvaterka műsorát hallják. Műsorunk vendége Farkas István, vagyis Lupusz atya. Én Sályi András vagyok. Azt szokták mondani, hogy egy ember életében a legfontosabb az első 3 nap, aztán az első 3 hét, aztán az első 3 hónap, az első 3 év, és így tovább. Na most mindezt azért mondom, mert a kérdés az, hogy mit hozott otthonról? Az édesanyjáról már beszélt, de mik voltak a szülei? Hány testvére volt? Mit hozott otthonról, ott a tanyáról?
Nagyon nagy örömmel beszélek róluk. Nyilván válogatott, mert nagyon bőséges a kínálat. Igen. Szüleim csodálatos házasságban éltek. Róluk azt kell elmondani, hogy a jó házasság akkor üzemel, ha a feleség jobban szereti a férjét, mint a gyerekeit, és a másik ügyfél is jobban szereti a házastársát, mint a saját közös gyerekeket. Ezt nem fejtem ki, tessék átgondolni. A kettőjük között való szeretet sugárzódik ki a gyerekekre. Ha ez nincs, akkor vége az életnek. Tehát ezt a modellt láttam szüleimnél. Nagy örömmel beszélek Farkas apóról, aki parasztember volt. Aranybetűkkel mondtam. Mindössze 10 éves voltam, mikor meghalt, 59-ben. Mindössze 10. De mintha itt velem szemben ő ülne, és nem te. Emlékszem a bajuszára. Nyaraimat töltöttem nála, és tőle ugyanazt hoztam el a szívemben, és viszem végig egyértelműséget.
Bocsánat, most Farkas apu az édesapjáról beszél, vagy a nagyapjáról?
Nagyapámról, igen. Nálunk a nagyapa az apó a jászság szélén, tehát köszönöm, nagyapámról beszélek. egy olyan tiszta ember volt, és aki közelebb van a földhöz, közelebb van az Istenhez. Ezért számomra a magyar föld a szent, és nem eladó. Ez nem politikai szlogen volt, hanem nagyapám emléke, a föld. Örömmel beszélek édesanyámnak az édesapjáról. Vasutas ember volt, szintén aranybetűkkel. Aranybetűkkel, és az a szolgálat, az a hűség a MÁV-hoz, és a családjához és mindenhez, őrzöm a fényképét is. Tehát olyan pontok, hogy egy élet az integráns. Tehát van egy parasztember, Istennel élő kapcsolatban, ha harangszó megszólalt, lerakta a kaszát, rátette a zsíros kalapját, letérdeltünk, és elmondtuk az úrangyalát. Tehát ahol találkozik a természet és természet fölötti, és a nagyapámról, mármint a katona Imre, édesanyám katona Ibolya, róla el kell mondanom, hogy 37 évesen meghalt, 10 árvát hagyott maga mögött, és a következő végrendeletet most én őrzöm, mint a családban a rangidős, kedves hitvestársam, miután testemet visszaadtátok a földnek, ne hidd, hogy kevésbé szeretlek. Tehát a természetesre épít a természet fölötti, két nagyon becsületes szakma vagy hivatás, és ráépülnek családi közösségek. Tehát az anyai ágon, a családfánkon 251-en vagyunk.
Na de az édesanyja meg az édesapja mivel foglalkozott?
Köszönöm. Természetesen végtelenül fontosak. Édesapám pékmester volt, édesanyám meg varrónő. És itt, amikor kedvesen érdeklődtél a hivatásom felé, a kenyér szeretete is bennem volt nulla napos koromtól kezdve, a kenyér illata.
És kenyeret sütni tudsz?
Igen. Többször dolgoztam nyaranta nála. Nagyon szerettem.
De most nem sütsz kenyeret.
Sajnálom az időt tőle, de a kenyér számomra a hétköznapi kenyér is szent. Mert Krisztus teste lehet belőle.
Keresztet szoktok venni.
Mindig, mindig igen, és nem dobok ki a szemétbe kenyeret.
Amit ott láttál a szüleidtől, az kísért végig az életeden tényleg?
Gyönyörűen. Most is anyás vagyok, és ez nem visszamaradottság. Tehát egy papnak, ha tényleg pap, más római katolikusról beszélek, más a görög katolikus világ, ismerjük és tisztelem őket is nagyon, életében egy nő lehet az édesanyja. Nyilván oda hát a Szűz Mária. Tehát édesanyám, egy dolgot hagyj meséljek el konkrétan róla. Az iskolában egy atrocitás ért, míg a Sülyi általános iskolában hazamentem, nagyon érzékeny, törékeny gyerek voltam, szinte most hihetetlen ez persze, és elsírtam magam. És akkor úgy átölelt, és azt mondta, hogy fiam, lehet, hogy ezt a tanárt, ezt az embert életében soha senki nem szerette. Olyan fix pontom, erről már különböztettem a bűn és a bűnös között. Tehát lehet, hogy megnyomorította ezt az embert, az a szeretet hiány, amit szüleitől nem kapott meg, vagy akár házastársától nem kapott meg, nyilván nem dolgom most ennek az elemzése, és nyilván az is csodálatos volt benne, hogy ha nem mellém áll, a tanár mellé, akkor nem anya. Ha meg mellém áll, akkor tekintély romboló. És egy szintet fölébe emelte a válaszát, és mondjuk ezt például tudnék mondani még 30-40 ilyen életelvet, hogy kísér, visszagondolok rá. Nagyon régen meghalt már 1990-ben, és nem képzelődök, de tudom, hogy az égből segít. Úgy, mint valaha.
A tanítás az iskola. Az oktatás, azt szokták mondani, hogy válságban van. Setényi János azt mondta a Tanuláskutató Intézet, hogy nézzük végig, hogy a különböző pedagógiai szakokra, a főiskolára, ide-oda, kik jelentkeztek, milyen átlaggal jutottak be. És ők tanítanak ma. Ezzel azt akarta mondani, gondolom én, hogy egy adott évfolyamnak nem a krémje, a legjobban felkészült, legokosabb, stb. Része ment el tanárnak. Ezt körülbelül osztja, vagy vitatkozik ezzel? Hú, na, nagyon-nagyon sóhajtott.
Az igazság kötelez. Az igazság kötelez. 1971. szeptembere 120-an voltunk matfizesek. 120-an. Csak az Eltén. Többször érintetted, és abszolút nem sértő módon. Más a hiúság, és más az öntudat. Mi minden elszántak voltunk, hogy egy új generációt a gondolkodáshoz, az igazsághoz, az emberhez méltó élethez munkánkkal közel vezetünk. Élcsapat voltunk. És olyan professzoraink voltak, akik bennünk ezt a megalapozott öntudatot táplálták. Kőkemények voltak. Heti 8-óra analízis. Szigorúak voltak. Csak az menjen el pedagógusnak, akinek a szellemi érték, a lelki érték mindennél fontosabb. Na most az a megnyomorítás, hogy sok éven köröztül, most már valamit javult a helyzet, hogy egy elkötelezett pedagógus a fizetéséből nem tudott megélni, nem tudott családot eltartani. Most rendszerek között nem teszek különbséget.
Ez egy nagy rendszer, itt évtizedekben múlik a változás.
Hát, Júli, köszönöm szépen. Tehát itt nem kormányokat, egyebeket cséperek, hanem tehát elmondom a pedagógus hivatásról a két axiómámat. Először is, ezt a szent nevet, hogy pedagógus, csak annak osztom ki, aki önmagához 10-szer szigorúbb, mint a gyerekhez. 10-szer szigorúbb.
Én jobb szeretem a tanár szót, de csak zárójel. Tanár, tanító.
Köszönöm, eszembe jut a tanár úr Kodály Zoltán. Egyetértek a szóhasználattal. Tanító bácsi, tehát szintén a... Köszönöm, tehát igen. Na most visszatérve ez az első axióma, a másik pedig, hogy vallom, minthalálig vallani fogom, hogy a legistenibb feladat a Földön, a legistenibb, nyilván a papság az egy külön téma, persze, mondjuk az mindenek fölött van az életemben is, a legistenibb az emberformálás, vagyis a tanárhivatás. Tehát, hogy az, amit elmondok a gyereknek, lehet, hogy marhálat, kamasz, és mit tudom is, ilyen legyint rá, de a magot elvetettem. Egy példát hagy mondjak. Tisza. Ebesztünk fölfele, mint az őrültek, áradt a Tisza. Egy adott nyírfát, vagy pontosabban ilyen fűszfát, órákig láttam, mert átmegyünk a túloldalra, lesodor a víz, küzdködtünk az életünkért, elvetjük magunkat. Egy homokpadon, egy diákon megszólal. Mindenki lefelé csorog, csak mi vagyunk olyan őrültek, hogy fölfele evezünk.
Furcsa, hogy őrülteket mond, én szerintem mást mondott.
Köszi. Azért valamit stilizálok. De mindenki értette most mögötte a szót helyesen. Erre gyorsan fölhívtam a szent lelket, hogy mit mondjak erre. És azt mondtam, hogy fiaim, lefelé a dög halúszik, az is társaság. Egy modell. Tehát ha az árral megyek, most is. Az árral menni, üvölteni a farkasokkal, most nyilván ezt nem a nemes farkasokról mondtam, a tömeggel menni, nem gondolkodni, a dökhalakkal úszni együtt azt jelenti. A dökhalakkal úszni együtt, meg a fekáliával, bocsánat. Itt is más szó kívánkozik, de mégis a rádióhallgatókat tiszteletbe tartom. Tehát, hogy az életünkben egy tanár, és ezt emlegetik persze érettségi találkozókon. Mi úszik lefelé? Te merre tartasz? Válaszolok vissza. Csak azért mondom, hogy tehát egyáltalán rengeteg hibám is van, rengeteg bűnöm is van, mulasztásom is van.
Tisztában. Ne ostorozza önmagát, most itt nem kell, a hallgatók nem várják el.
Nem, de most tisztában vagyok magammal, de újra születnék, újra piarista lennék. Lassan termő a pedagógia pálya, de mikor hozzám egy 81-ben érettségizett diákom a fiát következő kéréssel. A fiam rosszabb, mint én voltam annak idején. Kérlek, vedd fel az iskoládban. Ilyen kérésnek nem lehet ellenállni, és ember lett a fiából. Előtte kábítószeresek közé keveredett, stb. Most nem világmegváltó vagyok, de ez apáról fiúra száll, ez a követelmény, stb. Stb.
Hát most kéne még beszélni a szeretetről, de ez egy következő beszélgetésnek lesz a Csak egy fél szót, de tényleg csak fél szót. A szeretet itt a tanításban is a kulcs?
Igen, de egy szóval hagyd mondjam meg, hogy mi az, hogy szeretet. Ekvivalens az áldozattal. És aki nem hoz áldozatot, hanem kényekedve szerint él, az nem tud szeretni. Akiben nincs áldozat, abban nincs szeretet. Pont.
Kedves hallgatóink, a Kvaderka műsorának vendége Farkas István, vagyis Lupusz atya, piarista szerzetes volt. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sályi András.